Reggel 6 órától. Hat óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Portfólió hitelezés 2026 konferencián Budapesten. Előadásában kifejtette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer, és ezek együtt képesek az élénk hitelezési folyamatok előállítására. A kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette, jelentős eredménynek nevezte, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni. A magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Erős szuverén szolgáltató kormányzati informatika építését ígéri a Tisza kormány leendő tudományos és technológiai minisztere. Tanács Zoltán a Facebook oldalán úgy fogalmazott, erős szuverén szolgáltató kormányzati informatikát fogunk építeni, ahol a központ feladata nem a piaci verseny megszüntetése és a lopás, hanem az egységes informatikai sztenderek kialakítása, az informatikai fejlesztési és üzemeltetési folyamatok észszerű megszervezése. Közölte, központilag érdemes kialakítani egy fenntartható, költséghatékonyan üzemeltethető, biztonságos IT architektúrát, amelynek fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet hozzáilleszteni új fejlesztéseket. A leendő tárcavezető kiemelte, ennek a modellnek nagy szabadságot kell hagynia a végeken, a szakterületeknél, mert a saját üzleti problémáikat csak ők értik igazán. Nem kell mindent agyonközpontosítani és mindent gigabeszerzésekbe terelni, ahol mindig csak ugyanaz a 2-3 cég lesz a végén a nyertes. Kifejtette, céljuk az, hogy a kormányzati informatikában ismét vonzó és rangos dolog legyen dolgozni. Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, írta Tar Zoltán, a Tisza párt alelnöke és Európai Parlamenti Delegációjának vezetője a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Tar Zoltán, aki a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium leendő vezetője, hozzátette. A múlt heti plenáris ülésen az EP képviselők megszavazták az Erasmus Plus következő költségvetési időszakra vonatkozó megerősített költségvetését, amelynek kerete már 47,4 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Bízom benne, hogy hamarosan újra teljes mértékben és korlátozások nélkül elérhető lesz az Erasmus minden magyar diák számára. A Tisza kormány tárgyalói azon dolgoznak, hogy a lehető legrövidebb időn belül élni tudjanak az Erasmus kínálta lehetőségekkel, írta a közösségi oldalán a politikus. Pályakarbantartás kezdődött hétfőn a debreceni repülőtéren, ezért péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légi kikötőben, közölte honlapján a repülőtér. A munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszú távú, zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása. A pályakarbantartás során a szakemberek alapos ellenőrzéseket és szükség alapján felújításokat végeznek, hogy a repülőtér mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújthassa. A repülőtér tájékoztatta a légitársaságokat a karbantartásról, amelyet úgy ütemeztek, hogy az a lehető legkevesebb járatot érintse. A tervezett munkálatok 4 menetrend szerinti járatot érintenek. 2024. júliusában a futópályán keletkezett sérülések javítása miatt állították le a forgalmat. Tavaly egy 4 napos leállás volt preventív pályakarbantartás miatt. Matematikából adtak számot tudásukról az érettségizők. A diákok többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak a középszintű vizsgán, írta meg az eduline.hu. A portál tájékoztatása szerint több mint 79 ezeren vizsgáztak kedden matematikából, középszinten 180 perc, emelt szinten pedig 240 perc állt rendelkezésre a dolgozatok megírásához. A matematika írásbeli középszinten idén is 2 feladatlapból állt. Az első részben 10-12 feladatot kellett megoldani, amelyre összesen 45 perce volt a diákoknak. Ebben a feladatsorban nagy részt egyszerű összefüggéseket, alapfogalmakat kértek számon. A feladatlap első részének megoldásával 30 pontot szerezhettek a diákok, a második rész pedig 70 pontot ért. Mintegy 150 tanuló ad bizonyságot tudásáról a tavaszi érettségi időszakban a Debreceni Református Kollégium Dóci gimnáziumában. Ebből csaknem 50-en előrehozott érettségit tesznek. Általában a tanulók több mint 90%-a a felsőoktatásban tanul tovább. A részletekről Czap Katalin igazgatót hallják.
Jelenleg 92 12-es érettségizőnk van, ők azok, akik most rendes érettségi vizsgát tesznek, és van 49 előrehozott érettségizőnk. Elsősorban a nyelvekből teszik, legtöbben angolból, a néhány olaszos, és előrehozott érettségit tesznek még néhányan biológiából, illetve digitális kultúrából. Ma magyarból van az írásbeli érettségi, holnap matematika, szerdán történelem, utána jön az angol, és a pénteki napon lesz a német. Utána jönnek a kisebb tantárgyak, amik kevesebb résztvevővel. Először megvannak az írásbelék, utána ezeknek a javítása következik. Június 1-én tudhatják meg betekintés alkalmával, hogy hogyan sikerült az írásbeliük, és akkor majd az utolsó tanítási héten, azaz június 18-a körül kezdődik a szóbeli érettségi, és ott 4 bizottságba fogunk dolgozni, 3 osztályal, az ABC osztálynak lesz egy bizottság, illetve mivel olyan sok az előrehozott érettségizőnk, őket is egy külön bizottságba tettük be. Azt gondolom, hogy a diákok nagy többsége, tehát 90%-on fölül mennek egyetemre. Nagyon kevesen vannak azok, akik szakmát választanak, de előfordul. De nem ez a jellemző ránk. Általában az egyetemi képzés a preferált képzés. Hogy hova, az teljesen változó. Tehát az orvositól kezdve a jogi karon át, a közgazdaságig, kereskedelem, turizmus, tehát minden előfordul.
Ünnepi istentiszteletet tartottak a nemesbéki református templomban május első hétvégéjén. Viktorné Kardos Erika lelkész 30 éve szolgál a nemesbéki gyülekezetben, és 10 éve a helyőbábai református egyházközség lelkipásztora. Az istentiszteleten az édesanyákat is köszöntötték. Az ünnepi alkalmon a Cantus Firmus énekkar és a nemesbéki Ne felejts óvoda óvodásai közreműködtek. Viktorné Kardos Erika lelkészt hallják.
30 évvel ezelőtt, akikkel együtt indultunk, többségében ők már nincsenek közöttünk. Presbiterek, presbiter házaspár, vagy családok. Nagyon kedves életek, akikre felnéztem, és nagy tisztelettel, szinte szülőként láttam a férfiakat, az asszonyokat, édesapaként, édesanyaként mellettem álltak a családtagokat. Ők már nincsenek, és itt maradtak mégis a gyerekeik, akik nem mentek természetesen el a településről, hiszen tudjuk azért, hogy erről a vidékről szívesen elköltöznek a fiatalok más helyre. Itt vannak mégis nemesbikken, maga a falu is csökkent a népességét tekintve 30 évhez képest, bár vannak körülöttünk olyan városok, amelyek nyújtanak munkát az itt élők számára. 900 fős település nemesbik, ebből körülbelül 300-350 fő a református gyülekezet, akik magukat annak is vallják, de mi itt mindig igyekeztünk mindenkit ölelni. Reformátusokat, katolikusokat, ők még kevesebben vannak, és minden közös. Ha örömünk van, az is közös. Ha bánatunk van, az is közös. Ha programunk van, alkalmat szervezünk, az is közös. Amikor ide kerültem, romokban volt a parókia. 1997-ben először a parókiát próbáltuk lakhatóvá tenni. 96 őszétől élek itt egyébként a Nemesbéki parókián. Aztán hatalmas lehetőség volt 20 évvel ezelőtt, amikor felújítottuk a templomot. Persze most megkezdjük előről, mert látjuk, hogy újra a templom felújítása szorul, és aztán azt is látnunk kell, hogy van itt lelki építkezés, tehát nem csak a fizikális építkezéseket kell figyelembe venni, a fiatalok között, a gyerekek között, az idősek között.
A nagy tavaszi élelmiszergyűjtés elnevezésű akció keretében országszerte 240 település 437 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat a hétvégén, közölte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Az Élelmiszerbank hasonló kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásai közé tartoztak. Eddig több mint 1 millió segélycsomagot juttattak el rászorulókhoz. A mostani akcióval is több 100 millió forint értékű élelmiszer adomány összegyűjtése a cél. A péntek délutántól szombat estig tartó gyűjtésben mintegy 5500 önkéntes vesz részt. A vásárlók a felajánlott tartós élelmiszereket, például tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket vásárolhatnak, majd azt a kijelölt gyűjtőpontokon adják le. Az akcióhoz 4 kiskereskedelmi lánc csatlakozott, olvasható a sajtóanyagban. Nagy György András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója a közleményben kiemelte, a mostani akció során az adományokból várhatóan 3-5 kilogrammos csomagokat állítanak össze, és legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatják el azokat. Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ez a föld megjelöl, meg is a legelől, megyek én, nagy a fény az elején. Ez a két deci körte a szívemen ül, de a szívtelenül megyek én az idén.
mellette körbe még szép a vidék. Ez a föld meg elő, meg is ölleg elő megyek én. Sok a szúnyog az idén.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. 2026. május 6-a szerda van. Ma ünneplik névnapjukat a Fridák és az Ivettek, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk Önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 6:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Mai adásunkban Máté Tóth András valláskutatóval beszélgetünk, akit az április 12-i országgyűlési választások kapcsán kérdezünk, de szó lesz arról is, hogy milyen folyamatok zajlanak az egyházban, és mi az egyház feladata napjainkban.
Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismeret vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai.
Maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezzel az apostoli köszöntéssel és ugyanakkor saját szavaimmal is hadd üdvözöljelek benneteket, kedves Európa Rádiós hallgatók, akik most az áhítat szavaira figyeltek. Dr. Dobos Ágoston, békésszentanási református lelkész vagyok, és bárcsak látnám az arcotokat, lennék halló távolságban, mert mindig jobban szeretek személyes üzeneteket átadni, de ennek a rádiónak is hálás szolgálója vagyok, így figyeljünk most együtt Isten ígére, a csodálatos lelki táplálékra. Vajon van-e közöttetek olyan, aki tegnap már hallotta azt, hogy két ige szakaszt olvastam az Új Szövetségből, mi lesz akkor mára? Mára az ószövetségi rendelt ige szakaszunkból fogok felolvasni, hiszen nagyon fontos, hogy Bibliaolvos a kalauzunkban nem csak az Új Szövetséget, hanem az Ószövetséget is olvassuk, mert gyökér nélkül nincs virág. Gyökér nélkül nincs ág és levél, fa. Az Ószövetség vezet bennünket Jézus Krisztushoz, így értjük meg őt igazából. Ebből a hosszabb ószövetségi ige szakaszból olvasom most Mózes 4. könyvének 5. részéből, az 5. verstől kezdődő néhány igeverset, a kár jóvá tételéről. Közben figyeljük, hogy vajon ez hogyan vonatkozik a mi életünkre. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogyha férfi vagy asszony bármilyen vétket követ el egy másik ember ellen, az az Úrral szemben válik hűtlenné, és így adós lesz. Az ilyenek vallják meg vétküket, amelyet elkövettek, térítsék meg adósságukat teljes értékben, és tegyék hozzá még az 1/5 részét. Úgy térítsék meg annak, akinek tartoznak vele. De ha nincs annak az embernek örököse, és így nincs kinek megtéríteni az adósságot, akkor az úré, vagyis a papé lesz a megtérítendő adósság az engesztelési koson kívül, amellyel engesztelést végeznek érte. Idáig olvastam most ezt a hosszabb ige szakaszt, ebben a kisebb részletre koncentráljunk. Mindjárt megakadt a figyelmünk ezen a szón, adós. Hát nem tudom, a te életedet mennyire érinti ez, hogy talán te adtál valakinek, és adós volt, és nagy nehezen adta-e csak meg, vagy esetleg a te is adós vagy. De tudjuk, hogy az adósság bizony az emberi életnek része, de kevesen gondolnak arra, hogy nem csak pénzügyi adósság létezik, hanem létezik erkölcsi adósság. Ezt tulajdonképpen a hétköznapi is életben is könnyen átláthatjuk, amikor valaki rosszat tesz a másiknak, és az pedig azt mondja, hogy összevicsorított szájjal, fogakkal, barátom, ezért még megfizetsz. De belegondoltál-e már abba, hogy Istennel szemben is eladósodtunk? Van erkölcsi adósságunk Istennel szemben. A tékozló fiú is felismerte ezt, amikor a disznók vájójánál kigondolta, hogyan is fog bocsánatot kérni, felismerte, és így mondta az apjának, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Tehát erről szól az Ószövetségig a szakasz is, hogyha egy másik emberrel szemben vétkezünk, pláne hogyha direktbe az Úr ellen, Istennel szemben válunk adóssá. Hát ezzel nem szoktunk törődni. Pedig, hogyha belegondolunk, akkor félelmetes arra következtetésre jutni, hogy mi egy iszonyatos adósságot felhalmozunk egy életen keresztül. Ugye egy szalmaszál is, hogyha a fejünkre esik, semmi nem történik, de hogyha már egy szalma bála, vagy egy hatalmas nagy szalma köteg a teherautóról leesik, ott halálos baleset történik. Rándítunk a vállunkon, hát egy kis probléma, egy kis bűn, egy kis félrelépés, egy kis megbántás, mit számít ez? Na de egy életen keresztül? Hát ha ezzel mind el kéne számolnunk, halál martaléka lennénk. Istennel szemben eladósodtunk. De milyen csodálatos örömhír hangzik felénk a Bibliából, hogy Jézus Krisztusban Isten odaszegezte a minket terhelő adós levelet a keresztfára. Gondoltál már Jézus Krisztusra, aki a kereszten függött, hogy téged terhelő adós levél lett ott megsemmisítve. Csak hogy ezt érvényesítsük, nekünk egy dolgot kell csinálni, nem kell aláírni vagy bekódolni, el kell komolyan hinni. Elhiszed-e? Hiszed-e, hogy Jézus Krisztus helyetted, éretted, miattad halt meg a kereszten? Bátorítson bennünket a Szentlélek, hogy ebben a hitben erősödjünk meg, és utána már egy újfajta adósságot fogunk érezni, és azt mondjuk, Uram, le vagyok kötelezve, életemet hálából neked szentelem. Ezért imádkozzunk. Bocsáss meg, Istenünk, amikor sokszor nem is veszünk tudomást arról, hogy mi mennyiszer megbántottunk téged és embertársainkat, és hogy mennyire eladósodtunk nálad, de mégis hálásak vagyunk, hogy az Úr Jézus Krisztus ezt elrendezte. Drága Szentlélek, ébresz igaz hitet a mi szívünkben, hogy ezt komolyan vegyük, elhiggyük, és ez a boldog tudat átformálja hálás szent életté az életünket. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
When the ground beneath my feet is shaking like a leaf, God, you're still good to me. When my hope is all but gone and I'm barely hanging on, God, you're still good to me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope in you. Ashes for beauty, joy for my morning. To God be the glory. To God be the glory. Strength for my weakness. Pain for my healing. Let this be my story. To God be the glory. Oh, oh, oh. You love me at my best. You love me in my mess. God, you're so good to me. There's one thing I am sure, your promises endure. You make a way for me. When my heart can't find a beat, when it's dark and I can't see, I will put my hope.
Az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A jelenlegi turbulens és nehezen kiszámítható időkben a stabilitás nem adottság kérdése, hanem elkötelezett munkával elérhető eredmény, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök a Portfólió Hitelezés 2026 konferencián Budapesten. Előadásában kifejtette, a magyar bankrendszer megőrizte hitelezési képességét, jól működik a felügyeleti rendszer, és ezek együtt képesek az élénk hitelezési folyamatok előállítására. A kedvezőtlen, kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette, jelentős eredménynek nevezte, hogy Magyarország pénzügyi stabilitását sikerült megőrizni és megerősíteni. A magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Pósfai Mihály geológust, akadémikust, egyetemi tanárt választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé a Tudós Testület 200. közgyűlésén kedden. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főtitkár Kecskeméti Gábor, irodalomtörténész, a főtitkár helyettes Kovács Ilona pszichológus lett. Az elnöki posztért Pósfai Mihály mellett Bori László régész, Miklósi Ádám biológus és Percel András kémikus indult. Az új elnök megbízatása 3 évre szól. Gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei is szerepelnek a Zeneakadémia szabadtéri nyílt napjának programjai között május 16-án. A Liszt Piknik elnevezésű rendezvényen 10 órától koncertek, a gyermekeknek szóló Liszt Kukacok Akadémiája, nyereményjátékok, street food sátor és italos pultok is várják az érdeklődőket a Zeneakadémia épülete előtt, közölte az intézmény. Délelőtt 11 órakor Balázs János zongora művész, 16 órától Mondok Ivett énekművész, Karaszon Eszter cellóművész és Simon Izabella kamara formációja ad koncertet. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be, a műsorban többek között Monteverdi, Purcell és Mozart népszerű művei is megszólalnak. A nap zárásaként Farkas Gábor zongora művész, a Zeneakadémia rektora lép színpadra 18 órától.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Valaki énekel a fürdőszobában, könnyebb tőle a megtisztulás. Én is a szívemet tudolom,
egy távoli ismerős ének lent egy parkoló kocsiból.
Ezt fújja mindenki, de senki sem sejti, hogy mindenhol egyetlen dal szól.
Egy angyal a felhőből leénekel. Hey! Zöld csodafű, gyönyörű, a kezdő körben áll, dünnyögi a center, lerepül a cipő, hegedül a balatoni szél, maratoni sláger.
Ez a dal szól a mindenet, bánatot derült, szépen összegyűjt.
Pékinas és papagáj, mint az kiáltja, jé, 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 jé.
Ez a dal mindenki.
Ez a dal mindenki.
Banka, bankár, ő is ankadatlan, bamba, rampár.
Az öreg órás újra ritmusra jár. És ha reggel indul a gép, a pilóta dalban kérengeti. A
vagyonőr, meg az orvos, a futár, meg a boltos, mert a lelkekben ott szól ez a dal. Haladó, jeladó, ez a dal, él, mint ebi hal, az ebi ród is behidal. Ez a dal szól ma mindenütt, bánatot derült, szépen összegyűlt. A pacsirta és papagáj, mind az kiáltja jé, 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 jé. Ez a dal mindenki, ez a dal mindenki.
A fürdőszobában,
amitől jobb a kedved, még a csengő hangod is ez lett, és ámulva hallod, hogy jé,
ez a dal mindenki,
ez a dal mindenki,
mindenki,
ez a dal mindenki.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, Máté Tóth András valláskutatóval beszélgetünk a következő percekben, akit az április 12-i országgyűlési választások kapcsán kérdezünk. Szó lesz például arról, hogy milyen folyamatok zajlanak az egyházban, és hogy van-e mit tanulnunk az elmúlt 16 évből. Máté Tóth András valláskutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Hegedűs Márk beszélget.
Április 12-én választott az ország, és a Mediánnak van egy nagyon érdekes, számomra nagyon érdekes számsora, ami egyházi felekezeti kontextusba is helyezi ezt a választást. Volt egy felmérésük a választások után, ami szerint a válaszadók azt mondják, hogy aki önmagát reformátusnak vallotta, hagyj kezdjem azzal a, ezzel a felekezettel, ami ezt a rádiót fenntartja, azok 48%-a a győztes Tisza pártra, 36%-a a Fidesz-KDNP-re szavazott, a katolikusoknál pedig 43%-a Tiszára, 35%-a Fidesz-KDNP listájára. Meglepi-e ez az eredmény, ha nem is fele-fele arányú, de jól azonosíthatóan mind a két oldalt támogatják azok, akik vasárnap ott ülnek egy szentmisén vagy egy istentiszteleten. Talán mondjuk 10 évvel ezelőtt mást gondoltunk volna, ha elkészül egy ilyen felmérés. Önt meglepte ez az adat?
Részben meglepett, részben pedig nem. Meglepett azért, mert azt kaptuk, hogy mégsem igaz az, hogy a nagy történelmi egyházak tagsága együtt járt a Fidesznek vagy a NER-nek a támogatásával. A másik azonban, ami miatt nem lep meg, az az, hogy pusztán az, hogy valaki katolikus vagy református, az Max Weber óta tudjuk, az önmagában még nem jelent semmit arra nézve, hogy milyenek az erkölcsei, vagy milyenek a politikai nézetei. Más mutatók, indikátorok határozzák meg azt, hogy valaki éppenséggel milyen politikai párt preferenciával rendelkezik. Önmagában a vallási hovatartozás az indiferens. Tehát láthatjuk, vagy esetleg úgy az orrunk elé is nyomhatja valaki ezt a megoszlást, ezt az adatok ilyen szintű ismerete alapján nem állíthatunk statisztikai összefüggést, vagyis nem állíthatjuk ennek az adatnak alapján, hogy a 45% református vagy katolikus azért támogatta az előző kormányt, mert katolikus vagy református, vagy azért támogatta az ellenzéket, jelen esetben a Tiszát, mert katolikus vagy református, ezt nem állíthatjuk. Csak annyit állíthatunk, hogy a reformátusok úgy oszlanak meg nagyjából, mint ahogyan a választók szavaztak a pártra. Ugye, mert nem az az érdekes, hogy a parlamenti patkóban hogy helyezkednek el a képviselők, és melyik képviselő melyik párté, hanem a szavazók közötti különbség. És hogyha igaz az, hogy nagyjából 1 millió szavazó a különbség a két párt támogatottsága között, tehát 3,5 millió Tiszapárt szavazó, 2,5 millió Fidesz szavazó, akkor nagyjából ugyanazokat a számokat látjuk, azokat az arányokat látjuk, mint ami a egyházhoz tartozás, a felekezeti megoszlás az ismertetett adatokban.
Hogyan lehet most ezt a megváltozott társadalmi helyzetet egy egyházi közösségben kezelni? Nekem ezért fontos ez, hogy ez az adat azt mutatja, hogy sokszínűek a gyülekezeteink tagjai. Ilyen értelemben ön szerint ezzel mi a dolga az egyháznak?
Ebben az egy kérdésben nagyon-nagyon sok részkérdés van, és mindegyikről csak távirati stílusban lehet valamit mondani. Úgy veszem észre, hogy az előző rendszer, így kell mondani, a nemzeti együttműködés rendszere, az előző rendszer ilyen fokú kudarca inspirálta az egyházak szakértőit és felelőseit arra, hogy rákérdezzenek az egyház társadalmi és politikai szerepére. Ezt azért kell megállapítani, mert ez a fajta önreflexió csak ritka és kiemelt alkalmakkor jelent meg az elmúlt években, és itt szeretném mondani, hogy nem csak az elmúlt 15 évben, hanem az elmúlt 35 évben. Az, hogy a nagy egyházak hova pozícionálják magukat, és mi alapján ebben a kommunizmus alól fölszabadult magyar társadalomban, arról csak ritkán volt vita. Nekem az a benyomásom, meg elemzéseim is azt mutatják, hogy nem sokat változott az egyházaknak az alapállása a fennálló hatalomhoz viszonyítva. Az egyházak, mivel nagy intézmények, és rászorulnak a költségvetésre, általában a mindenkori kormányokhoz való alkalmazkodás politikáját választották, és ennek az alkalmazkodásnak a teológiai, lelki, imádságos elemzésére nem nagyon került sor az egyházakon belül. Ez volt az öröklött rutin nem csak 90 óta, hanem 150 év óta az volt a rutin, hogy a nagy egyházak azok nagyjából vallási, egyházi módon támogatják a fennálló rendszert, és segítségére is sietnek, hogy a nemzeti célokat sikerüljön a fennálló rendszernek megvalósítania. Most megint van egy ilyen különleges alkalom, amikor át kell állni egy másik kormánnyal való konstruktív együttműködésre, mivel azonban a másik kormány az előző kormányról nagyon sok negatívumot derített ki, hozott nyilvánosságra, vagy adott esetben talált ki és koholmányokat terjesztett, mert ez is hozzátartozott a kampányhoz. Ezért most meg kell valahogy kérdezni, és úgy tűnik, hogy a nyilvánosság is nagyon szorgalmazza, hogy az egyházak kérdezzenek rá, hogy amennyiben a NER rendszerét korrupciós rendszernek tekintjük, tételezzük fel, hogy az volt, akkor a NER-rel szorosan együttműködő nagy egyházak milyen mértékben vettek részt ebben a korrupcióban. Ez most egy alkalom, de számomra bármennyire is fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést valamilyen módon feltegyük magunknak, vélekedésem szerint ennél de sokkal alapvetőbb kérdést kellene napirendre tűzni, ahogyan kellett volna, ahogyan mindig is szorgalmazták a nagyegyházakon belül különböző lelkészek, teológusok, papok, laikusok, hogy feltenni az alapkérdéseket, hogy voltak éppen mi is a hitünknek a tartalma a társadalmi valóságra vonatkozóan. És először ezt a kérdést kellene tulajdonképpen tisztázni, hogy mit jelent az evangéliumnak a követése, és majd csak utána föltenni azt a kérdést, hogy milyen technikákkal, milyen típusú átvilágítással, milyen típusú bűnbánattartással lehet elemeznünk az elmúlt 4 adminisztrációs ciklust, és milyen módosításokat kell, technikai módosításokat kell bevezetnünk. Ez sokkal nehezebb dolog, úgy gondolom, az alapvető kérdések megválaszolása és feltétele, mert az ember azt gondolná, hogy amikor a közbeszédben ma egyházról és államról, egyházról és kormányról van szó, akkor általában a kulcs szereplőkről van szó. De az egyházak tudják a legjobban, amit egyébként a politikusok is valamennyire tudnak, csak ez kevésbé látszik, hogy a társadalom meg az egyház az elsősorban nem a papjai és nem a püspökei, hanem elsősorban a hívek. És hát mondjuk ebből a szempontból a reformátusok szerencsésebb helyzetben vannak, mert ott lelkész választás van. A katolikusoknak nincs választása. Azzal a lelkésszel kell együttműködniük, akit kapnak. Most az ember nem is gondolná, hogy akkor most hogy is kell, miközben az egész, a nagy szisztémák változnak, recsegnek, ropognak, összedőlnek, épülnek, de az egyház nem a nagy szisztéma, az egyház elsősorban a helyi közösségek egyháza, meg az egyház által fenntartott egyes intézményeknek az egyháza, és akkor most üljön le a valamelyik gyönyörű nyírségi faluban a református parókus a feleségével, és a gyülekezet 34 tagjával, és kezdjenek el arról beszélni, hogy akkor, amikor mindig meghívta őket a fideszes polgármester, hogy a születésnapján, a vacsorán a lelkész úr a jobbján foglaljon helyet, hogy akkor helyes volt-e elmenni oda, hogy ez korrupció volt-e, hogy ez a lelkésznek adott vallási hatalommal való visszaélés volt-e, mert támogatta az illető Fidesz polgármesternek a polgármesteri pozícióját, és akkor most majd egy vasárnapi istentisztelet után majd egy szeretett lakoma keretében majd megkérdezi a lelkész úr a tagjait a gyülekezetnek, hogy mit gondoltatok testvérek, amikor láttatok engem ott a polgármester jobbján, az ő születésnapi vacsoráján. Akkor ti mit gondoltatok? És akkor majd elinduljon egy ilyen típusú beszélgetés, miközben a híveknek nagyon gyakran az a legnagyobb vágya, hogy a templomon belül, a gyülekezeten belül ne legyen politika, mert a politika az a veszekedésnek és az egyetnemértésnek és az ellenségeskedésnek a terepe. Az legyen kívül és itt belül nekünk a lelki megnyugvás legyen, nekünk a kegyelemben való részesedés, a kiengesztelődés. Kulcskérdés az az, hogy mit gondolnak magáról ezek a nagy egyházak, az nem az, hogy most hogyan kell újra helyezkedni, vagy újra pozícionálni magukat, ez sikerülni fog, erre megvannak a politikai rutinok, és megvannak az egyházi rutinok, én semmiféle drámát nem látok. Ha az egyházak csak ezt végezik el, hogy hogyan kell átkalibrálni a kommunikációnkat és a lojalitásunkat most az új kormány felé, akkor semmiben sem léptek előre 90-hez képest, vagy akár visszább is mehetünk a Kádár rendszerhez képest. Semmivel sem léptek előre. Akkor lépnek előre, hogyha a közösségeken belül elindul egy kérdésfelvetés, elindul egy imádságban és igazságban végzett belső vita arról, hogy hogy éltük meg ezt a korszakot, és mik azok, és ez a lényege annak, amit szeretnék mondani, már ideje is volt, hogy ide érjek, mik azok a legfontosabb kritériumok, amik segítségével igaz evangéliumi lelkiismert vizsgálatot tudunk hajtani. Nem politikai kritériumok, nem gazdasági, nem haszon kritériumok, és nem is a baráti szeretet és a baráti kedvesség kritériumai, hanem az evangélium kritériumai. Ezeket is nem könnyű meghatározni, de azért nem lehetetlen, mert végül is mindenki azért keresztény, mert ezek kritériumok szerint szeretne élni, de ezekről beszélni, nyíltan beszélni, ez jelentene megújulást, ez jelentené ennek a politikai felfordulásnak az optimális kihasználását az egyházak részéről. Arra a gyakorlatra, arra nagyon fontos lenne áttérni, vagy úgy mondanám talán, hogy még inkább rátérni, hogy a társadalmi, gazdasági, politikai kérdésekkel kapcsolatban is a gyülekezetek elsősorban az evangéliumhoz forduljanak. És elsősorban azt keressék, hogy ezekben a kérdésekben az evangélium legfőbb tanításai, a szegények fölemelése, a bűnösöknek való megbocsátás, az irgalom kultúrája, az Isten szuverenitásának a fenntartása, a szól a grácia fenntartása. Tehát ezek a kritériumok, ezek hogyan alkalmazhatók a fennálló helyzetre. És mivel az egyház nagyon megtanulta a Kádár rendszerben is, és a NER rendszerében is, hogy a genuin keresztény logikát milyen könnyen tudja a túlélés logikája beárnyékolni, ezért miközben ezt a Sola Scriptura elvet alkalmazzuk, azt hiszem különösen is jelentős az, hogy vigyázzunk az egyház autonómiájára, és inkább legyen számunkra gyanús a támogató kormány, mint szimpatikus és a dicséretünkre méltó.
Amit most mondabban benne van az elmúlt 16 év tapasztalata, mert szerintem most felmerülhet a hallgatókban, vagy bennem felmerül, hogy ezt nem így kellett volna az elmúlt 16 évben is az egyházaknak tenni.
Ezt a kérdést nagyon sokszor felvetik most. Most többen vetik fel, de elegen felvetették választási eredmények előtt is. A kérdés mögött fellelhető egy fordított logika, amire szeretném felhívni a figyelmet. A kérdés abból indul ki, hogy az egyházak Magyarországon tudják, hogy mi lett volna helyes, de nem szóltak, nem hirdették az evangéliumot, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Erről szól a kérdés. Én azt gondolom, hogy nem ez az igazság elsősorban, hanem az az igazság, hogy abban, hogy nem szóltak, lelepleződött a hitüknek az állaga. Nem azért nem szóltak, mert tudták, hogy mit kellett volna mondani, de ezért vagy azért nem mondták, hanem azért nem szóltak, mert nem is tudták, hogy szólni kell. Én azt hiszem, hogy ez sokkal általánosabb helyzet, hogy inkább lelepleződött a hitünknek a bizonytalansága, gyengesége, lyukacsossága, elhasználtsága, inadekvátsága, és nem az eleven felnőtt kritikus hit, ami él az egyházakban, beleértve a rendszeresen templomba járó híveket, a lelkészeket, a szolgálattevőket, bármelyik egyházban. Nagyon szeretném úgy megfogalmazni ezeket a dolgokat, hogy az egyházat tényleg egyházként, és nem egy szent, aláfölé rendeltségi rendszerként fogjam fel, hanem valóban egyházként az Isten számára elkülönített közösségként értsem. Nos, tehát lelepleződött a hitünknek a gyengesége, és ezért válaszoltam az előbb arra a kérdésre, hogy mi lenne a fontos, mi lenne a kritérium, mi lenne az elsődleges szempont. Ezért mondom a Sola Scripturát, ezért mondom az evangéliumot, mert ez az, amire oda kell figyelni, mert újra kell tanulnunk az evangéliumot, a hitünket kell megújítani, nem a társadalmi pozíciónkat kell elsősorban most újra tákolni, hanem a hitünket megújítani, mert akkor majd a legközelebbi gyűlöletkampánynál már érzékelni fogjuk azt, hogy hoho, hát pont erről volt szó a vasárnapi istentiszteleten, hogy a gyűlölködés nem Istentől való dolog.
De a társadalom egyházon kívüli részére szeretnék még egy kérdést föltenni, bár ön most azt hangsúlyozta, hogy belül kellene a dolgainkat rendezni, de a társadalom mégiscsak megítéli az egyházat, és erre egy nagyon szembe ötlő, vagy nagyon-nagyon szemet szúró eset volt, amikor Rubovszki Rita nevét belengedte a sajtó, hogy esetleg ő lesz majd oktatási miniszter, jelölt, és végül nem ő lett, de nem is ez a lényeg, nem az ő személyéről akarom kérdezni, hanem arról a jelenségről, ami akkor úgy végig söpört a közbeszédbe, hogy mégis hogy képzeli az új kormány, hogy esetleg egy keresztény szakembert választana, jelöl neki miniszternek, itt minden marad ugyanúgy, ahogy volt, és nekem olyan érzésem volt az egésztől, mint hogyha azt mondaná egy része a társadalomnak, a kommentelők, megszólalók, hogy ebből elég volt, ide, aki keresztény, az most maradjon csöndbe, elég volt belőlük 16 évig, és most már jöjjenek a nem keresztények. Mit gondol erről a jelenségről valláskutatóként?
A propaganda az fertőz. Minek utána azt hallottuk a NER képviselői részéről, hogy ez egy keresztény kormány, keresztény Magyarországot akar megvédeni, az egyházak pedig a szövetségesei, az ellenzéki propaganda pedig azt hangsúlyozta, hogy a NER rendszere a korrupcióra épül, és az egyházak támogatják ezt a korrupciót. Nyilván most, amikor változás állt be, akkor felerősödtek azoknak a hangja, akik az utóbbi állásponton vannak. De ha csak azt bírálták volna a Rubovszky Ritával kapcsolatos vita képviselői, hogy milyen nagy baj, hogy az egyházak ennyire elveszítették az autonómiájukat a NER rendszerében, akkor tulajdonképpen én nem is háborodtam volna fel. Amikor felháborodtam, az a kijelentés volt, hogy aki keresztény, az nem vállalhat közszerepet. Ez pedig sztalinizmus. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az egyház és az állam szétválasztása, a szekularizációnak a folyamatai nem arról szólnak, hogy a személyes meggyőződés bármelyik típusát ki kell erkölcsi alapon, politikai bölcsesség alapján, demokratikus elvek követése miatt, humanizmus alapján, ki tudja mi alapján, ki kell rekeszteni a közért való cselekedetből. Ez semmilyen liberális gondolatkör, semmilyen demokratikus gondolatkör, semmilyen tradicionális gondolatkör nem tanította, ezt egyedül és kizárólag a kommunista diktatúra tanította, amelyik ráadásul adminisztratív eszközökkel elég sokat el is ért, hogy a hívő, személyes hittel rendelkező emberek kiszoruljanak a közéletből, néha az utcai életből, meg néha az egész életből. És az a döbbenetes számomra, hogy Magyarországon egyébként magasan kvalifikált, nagyon intelligens, a saját szakmájukban nagyon sokat elért számomra tekintély emberek is ezt a distinkciót, hogy mit jelent az egyházakon számon kérni azt, hogy tolták a NER szekerét, és azt, hogy az személyes vallási meggyőződés mennyire releváns egy közfeladat betöltésekkel, hogy ezt a distinkciót, ezt a különbségtételt nem tudják megtenni, ez mérhetetlen szomorúsággal tölt el engem. És egy kicsit azt is mutatja, hogy amikor arról beszélünk, hogy milyen fontos lenne az egyházaknak újra tanulni az evangéliumot, akkor egy kicsit azt is mondanunk kell, hogy milyen fontos lenne a társadalomnak újra tanulni a demokráciát.
Kedves hallgatóink, Máté Tóth András valláskutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával, Hegedűs Márk beszélgetett az előző percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.